RSI. Releváns sürgősségi ismeretek. Podcast mindenkinek, aki fejlődni akar. Sürgősségi vagy prehospitálisan. A következő beteg, akit meg kell vizsgálnod, kapod a triázslapot, gastrointestinális vérző, GI vérzés, ennyi van rajta, kinyitod a vizsgálót, ott a sápat, hidegverítékes, melénázó beteg, akivel szembeállsz. Ezt beszéljük ma végig. Gastrointestinális vérzések. Felső és alsó gastrointestinális vérzéseket különböztetünk meg. Felső, amik a ligamentum trajec felett, alsó a ligamentum trajec alatt van. Egy-két alapfogalmat még kell itt definiálnunk. Hematemezis, vérhányás, a szurok fekete színű, gyomorsav miatt van, vagy lehet vöröses is, inkább felső gastrointestinális vérzésre utalhat. Meléna, szurok fekete széklet, felső gastrointestinális vérzésre utalhat. Hematokézia, vörös széklet, inkább alsóra utalhat. Okkult vérzés, ugye, FOB-teszt pozitivitás, inkább alsóra utalhat. Nézhetünk még karbamid kreatinin arányt, 30 fölötti, az felsőre utalhat. Szóval összefoglalva a kettő közt a különbség, másfajta anatómiai helyről vérzik a beteg, a klinikai képünk a felsőben hematemezis meléna, a karbamid kreatinin arányunk 30 felett lesz, és általában amit meg kell néznünk, az peptikus fekélyből van esetleg, aortentrikus fisztulából, vagy várinx vérzésből. Míg az alsó gastrointestinális vérzés, ugye trejtszalag alatt, hematokézia, okkult vérzés, karbamid kreorány inkább 30 alatt, divertikulitis, kolitis, kolorektális karcinóma, aranyér. Oké, beérkezik a beteg, ránézel, stabil ez a beteg. Milyen klinikai kép fogad minket? Attól félünk, ugye, aki nem stabil, aki sápat, gyenge, aktív vérzése van, csökkent tudata van, és a hemodinamikai státusza időben változik, időben romlik, ez mindig egy aggasztó tud lenni. Nagyon sokan egyből ráfeszülnek a hemoglobin értékre. Azt mondjuk, hogy igen, a 7 gram per literes érték egy csengő az ember agyába, de inkább a klinikai kép. Azért a hemoglobin érték ugye utólag csökken, akuttan a megtartott hemoglobin még ijesztőbb is lehet. A hemoglobin érték fut a vérzés után, később fog korrigálódni. A laktát a másik, amit mindenki szokott nézni, és mindenki kíváncsi rá. Igen, a laktát a rossz perfúzió általános jele, magas laktát érték, rossz prognózist utal, mást nem tudunk-e kapcsán mondani. Ami sokkal fontosabb a klinikumot tekintve, hogy nézzünk egy shock indexet, azaz a szívritmus per vérnyomás, hogyha ez egy felett van, vagy szívfrekvencia per vérnyomás, ha ez egy felett van, az mindenképp figyelemfelkeltő és riasztó. Meg tudtuk állapítani, hogy a betegünk mennyire stabil vagy instabil, akkor a következő lépésünk ugye, hogy stabilizáljuk a beteget, ha instabil. Ha stabil, akkor végezhetünk egy rizikóbecslést, ez lehet a Glasgow-Batchford score, ami 0 és 1 között azt jelenti, hogy ez egy stabil beteg, akit hazabocsájthatunk, ha felvilágosítjuk, hogy újbóli vérzés előfordulhat, és van egy megfelelő szociális háló. Tehát nem azt jelenti, hogy ezeket a gastrointestinális vérző betegeket, akik alacsony a rizikójuk, hogy azokat elengedjük, és többé nem törődünk vele, és odaírjuk az árujelentésre, hogy keresse föl házi orvosát. Hát nem, ezek azok a betegek, akiket hazabocsájthatunk úgy, hogy megszervezünk nekik egy ambuláns gastroenterológiai kivizsgálást esetleg, vagy mindenképpen kontaktusba tudnak maradni a kórházzal. Oké. Ha viszont instabil a beteg, akkor a hemodinamikai stabilizáció az elsődleges, és kiszolgáljuk a gastroenterológust, ez a másodlagos dolgunk. Amikor érkezik egy GI vérzős beteg, a csapatokat, az SBO-s csapatot érdemes felkészíteni, a feladatokat előre leosztani, a vérbankot értesíteni, a vérmelegítőt előkeresni. Nagy Isten, ha van gastrointestinális team vagy csapat, akkor azt értesíteni. Ugye megjön a beteg, oxigén monitor, és legalább 2-3 nagy lumenű vénát érdemes nála biztosítani. Igen, felmerül a kérdés, hogy szeretünk hősök lenni, és centrál vénát szúrjunk neki. inkább azt mondanám, hogy ez egy felesleges időpocsékolás. Ha nincs IV útunk, akkor nyugodtan mehet az IO út akár humeruszba. Amik itt a terápia kapcsán fontosak és kipipálandók nekünk, az antibiotikum, a folyadék, a ballontamponád, a transfúzió, esetleg eritromicin, metoklopramid, szomasztatin analógok, protonpumpainhibitor, tramexánsav, antikoaguláció felfüggesztése. Ezeket vesszük most szépen sorba végig. Tehát miután elvégeztünk a betegenél rizikóbecslést, utána hemodinamikailag stabilizálnunk kell, és lehetőség szerint a túlélést a maximumra növelni. Erre vannak fegyvereink és csodaszereink, kevésbé csodaszereink, de vannak. Elsődlegesen hoznám, hogy sorba megyünk végig, az antibiotikumot. Azért hozom elsődlegesként, mert az a tapasztalatom, hogy kevés helyen adják, vagy kevés embernek jut elsőre eszébe, hogy egy Várix vérzés gyanúja esetén például antibiotikumot adjon a betegnek. Ez már pedig igenis fontos, a number needed to treat az 22, tehát relatíve kevés beteget kell kezelnünk ahhoz, hogy sikereket érjünk el. Javaslom az 1 g ceftriaxont, vagy a kórház helyi protokollját. A folyadékterápia tekintetében kristalloid, kolloid, transfúzió, választhatunk bármit? Nem. Válasszunk vért, aki vért veszít, annak vért adjunk. Restriktív céllal adjuk ezt, azt jelenti, hogy egy 70-es hemoglobin értéket próbáljunk meg becélozni. Ha van a betegnek bármilyen más társbetegsége, akkor egy 90-es hemoglobin értéket próbáljunk meg belőni. A következő, amit mondanék, ez a ballontamponád, a különfajta gyomorszondák. Ezek kapcsán tudjuk azt, hogy mindenfajta nevük van, és mindenfajta űrméretbe lehet őket felfújni. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy legyünk ismertek a sürgősségi osztályunkon lévő eszközökkel, keressük meg, hogy milyen gyomorszondánk, milyen ballontamponádra alkalmas eszközünk van, legyünk ebből ismertek, hogy hogy kell használni. A folyamatosan aktív vérző, instabil beteg esetén egy bridge, egy áthidaló terápia tud lenni a ballontamponád a definitív ellátásig. A nálunk kevésbé használt talán a szomasztatin analógok, ezek ugye a portális nyomást csökkentik, a simaözom összehúzódást idézhetnek elő, de azt mutatták a tanulmányok, hogy a mortalitást nem csökkenti. Ugye, amit nagyon gyakran és egyből felszívunk és egyből adnánk, ezek a protonpumpainhibitorok, ezekre ellentmondásos adatok vannak. Azt kell mondjam, hogy alapvetően a túlélést nem növelik, a különfajta tanulmányok alapján. A NICE guideline azt mondja, hogy nem ajánlja endoszkópia előtt. Az amerikai gasztroenterológiai társaság azt mondja, hogy fontold meg az adását a gasztroszkópia előtt. Az UpToDate azt mondja, hogy PPI-t adjunk a betegnek, de nem késleltetheti az endoszkópiát. Alapvetően 80 mg-ot intravénásan bólusba, majd 8 mg per órát. A tramexánsav a következő, amit előszeretettel adunk, azt tudni kell, hogy a tramexánsavra nincs olyan evidencia, hogy javítaná a túlélést. Sőt, a Cochrane triál, illetve a Hallett triál alapján az a feltételezés, hogy teljes mértékben nem csökkentette a transzfúziós igényt, nem csökkenti a sebészi beavatkozás igényét, és az 5 napos mortalitásban sincs javulás. Erre mondhatjuk, hogy adjuk, mert úgy se ártunk vele, de úgy tűnik, hogy ez se feltétlenül igaz, ez a Hallett triál alapján azt mondhatjuk, hogy megemelkedett a mélyvénás trombózis incidenciája, tehát nem biztos, hogy kellene adnunk, inkább azt mondanám, hogy ne adjuk. Antikoaguláció megint egy kérdés, mit csináljunk a beteggel, felfüggesszük-e egyből az antikoagulációt, vagy törekedjünk-e a felfüggesztésére. Itt az irányadások kicsit eltérnek, mindenki azt mondja, hogy egyedi elbírálás alá esik. Ha kardiális okok miatt szed a beteg például aspirint, az maradjon, ebbe egyetértenek. INR-ben 2,5 alatti a cél, de ugye máj betegeknél, akik a populációnk elég nagyja, megint az az ajánlás, hogy ne ezt a exakt 2,5-es számot nézzük, hanem Rotem vagy Clotpro alapján próbáljuk meg belőni az antikoagulációt. És akkor végeztünk is. Kihagytam valamit? Ja, igen, a gyomorszonda. Hát persze, mindenhol ezzel kezdik. Nem, ne adjunk gyomorszondát. Vannak felmérések, amik alapján a gyomorszonda a lehető legkellemetlenebb, a gyomorszonda levezetése a lehető legkellemetlenebb beavatkozás, ami létezik egy sürgősségi osztályon, még überelve az éberintubációt is, amit nem szeretünk úgy szintén. Vagy el tudjuk képzelni, milyen kellemetlen lehet. Ezek után el tudjuk képzelni, egy gyomorszonda levezetése milyen kellemetlen lehet. Hova tovább erőforrásunkat köt le? Legalább 4 kezet leszokott. 2 fogja a fejet, 2 tuszkolja a szondát, és még a szerencsétlen beteggel se tudunk hozzáférni. Veszélyes is lehet, gondoljunk egy várixvérzőre. Időigényes tud lenni, hogyha a betegünk nem kooperál. Diagnosztikusan nincs sok értelme. Ha a betegünk kooperál, akkor meg védi a légútját, akkor megint kérdéses, hogy miért vezetnénk le. Az endoszkópiás előkészítés céljából úgy szintén nincs sok haszna, akár egy eritromicin, akár egy ceruká ugyanolyan hatásosan fogja az endoszkópiás képet javítani. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, és még az Európai Gasztroenterológiai Társaság sem ajánlja rutinszerű gyomorszonda levezetést ezeknél a betegeknél, és ez egy erős ajánlás. Természetesen a légútját védeni nem tudó, csökkent tudatú beteg más elbírálás alá esik. Szóval ezek a fegyvereink. Podcastünk végén foglaljunk össze. A gasztrointesztinálisan vérző beteg érkezik hozzánk, készítsük fel a sürgősségi osztályunkat, készítsük fel a vizsgálót, készítsük fel a csapatot, akik fogják fogadni a beteget. Miután megérkezett a beteg, döntsük el a hemodinamikai instabilitását a betegnek, ebben segítségünkre lesznek a vitális paraméterek időbeni lefolyása, változása, valamint a klinikai kép. Ezt követően törekedjünk a beteg állapotának stabilizálására, előbb említett módszerekkel és eszközökkel, majd ha elértük a hemodinamikai stabilitást, akkor irány a gasztroszkópia. Ez volt az RSI Podcast, köszönöm, hogy velem tartottál, kövess minket máskor is!